Hát nem egy csodálatos ez? Igen, ez dicsőséges. És az emberek nem hajlandóak arra, hogy a keresztségben elfogadják ezt a nevet. De miért is nem? Feltesszük magunknak a kérdést. Ez ebben a névben, amely minden név fölött áll, amelyben a teljes üdvösség rejlik, és az emberek nem hajlandóak még csak megkeresztelkedni sem ebben a névben, avagy nem meggondolkoztató-e? A névről ugyan beszélnek, sőt, énekelni is akarnak arról a névről, de nem akarnak megkeresztelkedni az Úr Jézus Krisztus nevében. De miért is nem? Ez a kérdések kérdése. Én azt hiszem, hogy mi hálásak vagyunk Istennek, hogy az ő kegyelméből felismerhettük, hogy őhozzá tartozunk, és hogy meg is keresztelkedtünk a mi Urunk Jézus Krisztusunk nevében. Milyen csodálatos! Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek, minden név fölött való név. Egy másik énekszerző azt mondja, hogy amikor minden más név elhalványodik, Jézus neve örökké fennmarad. Ez a lényeg, igenis. Mi, mint az ő népe, felmagasztalhatjuk ezt a nevet, és imádni akarjuk őt. Hadd álljunk fel, hogy ezt megtehessük. Hűséges Istenünk, szívünk mélyéből köszönjük neked ismét a kegyelem ezen óráját. Köszönjük neked, Uram, hogy megismertetted a te nevedet, a te népeddel. Ó, Uram, azt a nevet, amely minden név fölött áll, amelyben rejlik minden üdvösség, jelenvaló megváltó, király, pap és proféta. Imádunk téged ma este, mint a te néped, mint a te gyermekeid, Uram. Azért vagyunk itt, Uram, hogy felmagasztaljuk a te nevedet. Ó, Istenem, munkálkodj, Uram, a te jó, szent szellemed által mindannyiunkban, Uram. Ma este várjuk hatalmas jelenlétedet. Várjuk a hatalmas megnyilvánulásodat, Uram. Ó, Istenem, azok között, akik szeretnek téged, az ő szívük mélyéből. Ó, glória, dicsőség, magasztalás és tisztelet a te neved szent, a te neved minden név fölött való. Ebben rejlik minden üdvösség, magasztalva, hálaadás, tisztelet és imádat ezért a kegyelemért, amelyben részesülhettünk. Glória a te nevednek, Uram! Ó, továbbra is szólj hozzám, beszélj hozzánk, továbbra is meg fogsz minket áldani, Uram, a te hatalmas szavad által. Áld meg testvéreimet, áld meg a testvérnőket, senki sem maradjon itt megáldatlanul, Uram, ne kelljen megáldatlanul elmennie. Kérünk téged, ragadj meg mindnyájunkat. Uram, ez az én vágyam, ez az én kérésem, hogy mindenki őszintén felkiálthasson. Megtapasztaltam, átéltem Istent. Ó, Istenem, ajándékozz meg kegyelemmel. Ajándékozz meg kegyelemmel, ó Uram, szeretünk téged, szeretjük a te nevedet. Glória, dicsőség, szeretjük a te szavadat, Uram. Ó, halleluja! Dicsőítve és magasztalva, imádunk téged. Magasztalás és dicsőség, ó Uram, teremts te önmagadnak dicséretet a tieid között. Ó Uram, én Uram és én Istenem, te ismered szíveinket, ismered vágyainkat, és te vagy az, aki csillapítani tudod, Uram. Dicsőség Istennek, dicsőség Istennek. Dicsőség neked, dicsőség neked, Jézus egyedül. Halleluja! Halleluja! Dicsőség neked, Jézus egyedül! Ó, glória! Fogadd el a dicséretet, fogadd el az imádatot, fogadd el a dicsőséget! Ó, halleluja! Halleluja! Halleluja, halleluja. Hadd énekeljük közösen, Jézus győzedelmeskedik a halál fölött. Jézus győzedelmeskedik a halál fölött. Jézus a győző megtör minden szükségállapotot. Jézus a győzelem, Jézusban van a győzelem mindörökké, én érettem. Már rendelkezésemre állította Jézus a győzelmet, és még egyszer, Jézus a győző a halál fölött, Jézus a győző megtör minden szükségállapotot. Jézus a győző mindörökké számomra már rendelkezésre is állította Jézus a győzelmet. Ez természetes mindig egyszerű rusz testvérnek, amikor csendben helyet foglalhat, bárcsak egyszer megcserélhetném a szerepeket, hogy én is leülhetnék. Azt észreveszitek, hogy a hangom már nem olyan jó, de az Úr szava annál különlegesebb, annál drágább és becsessebb. Ki volt itt ma délután? Csodálatos időszak volt együtt. Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek. Hálásak vagyunk minden lehetőségért, amit megragadhatunk, hogy Isten drága és szent ígéjét hallhassuk. És rájövünk, hogy ez minden csak kegyelem, minden Istentől kapott kinyilatkoztatás, amelyel meglettünk ajándékozva. Amikor Rusz testvér az imént tett egy megjegyzést a Jézus nevéről, az Úr Jézus nevéről, el kellett gondolkodnom azon, hogy min múlik, és miben áll a különbség. Néhányan énekelnek a névről, prédikálnak róla, stb., de anélkül, hogy az isteni kinyilatkoztatás eljutott volna hozzájuk, részesültek volna benne. És ilyen formán ezt a nevet sokan az ajkukon hordozhatják, és mégis hiába. Hányan rendelkeznek az ígével, mint a Szentírással, de kinyilatkoztatás nélkül, anélkül, hogy hozzáférésük lenne magához a dologhoz. És az Úr valóban azt mondta, én akarom megépíteni az én gyülekezetemet, és a pokol kapuin nem fognak győzedelmeskedni rajta vagy ellene. Minden kinyilatkoztatás. Jézus Krisztus, Isten maga kinyilatkoztatottan emberi testalkatban. Tehát Isten kinyilatkoztatásával kezdődik el minden Jézus Krisztusban, ami Urunkban is folytatódik. Minden a kinyilatkoztatáson alapul, hús és vér nem nyilatkoztatta ezt ki előtted, hanem az én atyám, aki a mennyben van. A Biblia utolsó könyve Jézus Krisztus kinyilatkoztatásának szavaival kezdődik el, amelyeket Isten azért adott neki, hogy jelezze szolgáinak, mi fog hamarosan történni. Mindennek van értelme és célja azok számára, akik eleve elrendeltettek arra, hogy részt vegyenek abban, amit Isten most végez vagy tesz. És ezt kegyelemből felismerhetjük, mert Isten megismertette velünk az ő útjait, és továbbra is megismertette velünk az ő végzéseit. Mózes így imádkozott, Uram, ha kegyelmet találtam te előtted úgy ismertesd meg velem útjaidat, hogy felismerjem erről, hogy kegyelmet találtam te előtted, vagy a te szemeidben. Milyen csodálatos szavak újra és újra átjárja a csontom és a velőmig. Nem csak Istenről beszélni, nem csak a kegyelemről beszélni, hanem képesek lenni arra, hogy tanúsítsuk, hogy az ő teljességéből vettünk kegyelmet kegyelemért. De hiszen nagy különbség van abban, de ezt csak azok veszik észre, akikben már megmutatkozott, nyilvánvalóvá lehetett. Mindenki más talán még azon is csodálkozik, hogy miért imádkozunk ilyen furcsa módon. De ki képes hallgatni, amikor Isten nagy dolgokat tett meg velünk? Meg van írva az írásban, hogyha ezek elhallgatnak, akkor a kövek fognak felkiáltani. Ha azok hallgatnak, akikben Isten kinyilatkoztatta magát, ki mondjon akkor még hálát? Micsoda kiváltság számunkra, hogy megkegyelmezettek lehetünk, és ráadásul hallhatjuk az ő drága és szent szavát. Isten világosságot adott nekünk arról, amit az emberek nem értenek meg. Isten kinyilatkoztatta azt nekünk, ami fejtörést okoz nekik. De ez nem a mi érdemünk, hanem Isten kegyelme. Ő választja ki az eszközöket és az embereket, hogy meghallják az íge szavát, amely elhivatott ajkakról hangzik el. Ők is megtalálják az útat, megtalálják az igazságot, és életet kapnak. Számomra mindig valami különleges dolog, amikor az emberek megtapasztalják, vagy átélik Istent. Nem csak tanításként, hanem Istent valóban megtapasztalva. Éppen most jött egy testvérpár Romániából, és azt mondta, Frank testvér, a tegnapi nap különleges nap volt számomra. Ez sokunk számára így volt megtapasztalható, és Isten képes még nagyobb és még dicsőségesebb napokat nyújtani nekünk. Mi ezt várjuk, meg vagyunk győződve arról, hogy ő ezt meg is fogja tenni. Számunkra egyre nagyobb jelentőséggel bír az, hogy ez az ígeüzenet eljusson minden népekhez, nyelvekhez és nemzetekhez. És csak egyetlen példával szeretném felmutatni nektek, hogy mennyire eltérőek lehetnek a vélemények, de ebben nyugodtan lehetnek is eltérőek. Egy testvér, aki nagyon közel nőtt a szívemhez, aki viszonylag új között, azt mondja nekem, Frank testvér, én azért imádkoztam, hogy mégiscsak maradj Krefeldben. Többet maradni Krefeldben. Igen, mások azért imádkoznak, hogy ott legyek náluk, vagy oda jussak el. Nos, most kit hallgasson meg Isten, de ne aggódjatok. Isten eléri az ő célját mindannyiunkkal együtt. Az nem mérvadó, hogy én itt legyek, vagy itt vagyok. Az a mérvadó, hogy Isten jelen lehessen, és akkor mindannyiunkon segít veled. Az én jelenlétem még senkinek sem segített, de az Úr jelenléte sokak számára nagy áldás lehet. És ez az, amire mindannyian törekszünk, hogy mindannyian magunkkal hozhatnánk Isten jelenlétét, amikor idejövünk. Mi történne akkor? Mi lenne? Mit váltana ki, ha mindannyian magunkkal hoznánk Isten jelenlétét? Mi lenne akkor az eredmény? Igen, akkor Isten ereje hatalmas módon nyilvánvalóvá lenne. Örülünk, hogy az ajtók még mindig nyitva vannak, és hiszem, hogy még szélesebbre, még tágabbra ki lesznek nyitva egy nagyon rövid időre. És nem igazán akarok elébe vágni a dolgoknak, vagy valamit előre jelezni, mert éppen írok erről, de még Kelet-Európának is részt kell vennie benne, muszáj, akár akarják, akár nem, kénytelenek lesznek. És amikor a Kreml főnöke Brüsszelhez folyamodott, hogy diplomáciai kapcsolatokat tudjon létesíteni az európai közösséggel, hogy a gazdaságot fejlessze a kereskedelem körül, akkor ezt meg kell tenniük. Hatalmukat a fenevad rendelkezésére kell bocsátaniuk addig, amíg Isten szavai be nem teljesednek. És akkor egy kicsit felforralja őket, és akkor a dolog el lesz égetve tűzzel. De előbb együtt kell működniük vele, mert Isten a szívükbe helyezte, hogy egy bizonyos értelemben cselekedjenek, amíg az ő szavai be nem teljesednek. Vagy azt gondoljátok, hogy mindannyian önként tesznek, amit teszik, amit tesznek, az Úr keze jön rájuk, hogy beteljesedjenek az írások. Ennek egyszerűen így kell lennie. És a Kínából érkező legfrissebb jelentések pedig egyszerűen elképesztőek. Majdnem egy tökéletes vallásszabadság, ami ott rövid idő alatt történt, az számunkra elképzelhetetlen, felfoghatatlan. De ez az Isten ideje. És ha az Úr is úgy akarja, szeretnénk aktívak maradni, nyomon követni a dolgokat, Isten ajándékozzon meg azzal, hogy egy szép napon tényleg tovább tudjuk vinni ezt a csodálatos ígeüzenetet. És azt szeretném, ha egyszer részt vehetnétek ott, ahol ezek a dolgok először vannak előterjesztve. Itt már több száz prédikációt hallottunk, részben ismétlést, részben elmélyülést, részben újat, de aligha tudjátok magatoknak elképzelni, mi zajlik le abban az embertömegben, akik az Úr szavát legelőször hallják. Pontosan úgy, mint ahogy a mi esetünkben is volt, amikor legelőször hallottuk. És ennél fogva újra az angolai testvérünkre kellett gondolnom, aki tegnap késő este még mindig körüljárta az épületet fennhangon ordítva, és kimondta azt, amit a szívét foglalkoztatta, és hangosan a legmélyebb meghatottsággal hálát adott Istennek. Nos, ne higgyétek, hogy a négy falakért mondott hálát Istennek, hanem Isten kinyilatkoztatott ígéjéért, amely táplálékként kerül szétosztásra Isten népe között ebben az időben. És ezért mindannyian hálásak lehetünk valóban, hogy nem régi, romlott mannát veszünk magunkhoz, hanem friss, élő kenyeret, amely a mennyből szállott alá. Azt vehetjük magunkhoz. Végül is vannak olyan titokzatosságok, amelyeket Isten kinyilatkoztatott számunkra, hogy fel legyünk készítve a ma feladatra, és fel is tudjunk készülni rá, és ezért lettünk elkülönítve is tulajdonképpen. Képzeljétek el azokat az embereket, akik nagy áldásokban szolgáltak, ma együtt mennek, és alkalmazkodnak, és együtt mennek az áradattal. Az egyházak világtanácsával tartanak. Számukra ez egy egyszeri dolog az életben. És nem kicsit megdöbbentett, amikor egy kedves testvérnő, aki itt ül a bal első sorban, tegnap előtt azt mondta nekem, hogy egy közösség, amelyet a második világháború után egy zólingeni gyáros alapított meg, a legnagyobb erőfeszítéseket teszik, hogy ugyancsak az egyházak világtanácsához oda tartozzanak. Mindenki részes akar lenni benne, mindenki részes kell legyen benne. És felteszem a kérdést, vagy azon tűnődöm, miért? Ki szolgáltatta ki őket a tévejgésnek? Isten. Miért? Mert nem hittek az igazságnak. Ezért el kellett hinniük a hatalmas tévedéseket. De hiszen számunkra ez szívszorító, vannak idős anyák, vannak Isten drága gyermekei minden gyülekezetekben, és úgy vezetik őket, mint a juhokat a vágó hídra, aztán a kecskék félreugranak, és hagyják, hogy a juhok mind a vágó hídra menjenek. Micsoda szorongás! Ó, bárcsak Isten még egyetlen egyszer valami kivételesen rendkívüli dolgot tehetne, vagy tenne, hogy felhívja a figyelmet az ő mondani valójára. Milyen hálásak lehetünk valamennyien, hogy el lettünk különítve, hanem is szám kivetve. De inkább itt szám kivetetten Istennel, és odabent az Úrral, mintsem itt bent az Antikrisztussal, aztán kint a sötétségben, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz. Két esküvőn nem fogunk tudni táncolni, amúgy sem. Vagy Krisztussal megyünk, vagy Krisztussal tartunk, és Krisztus az íge, vagy az Antikrisztussal tartunk, és megyünk, és ő minden Isten káromló névvel, és minden értelmezéssel díszítve van. A mi választásunk egyértelmű. Azt hiszem, már mondtam is ma, hogy egyáltalán nem volt nehéz döntést hozni, mert Isten előre döntött helyettünk. Mi hallottuk az ígét, elkezdett bennünk égni, befogadtuk, hittünk, és lépésről lépésre követtük az Urat. És ez maradjon is így. Ha elolvassátok, amit az emberek az Antikrisztusról írnak, a 666-os számról mindannyian, alapvetően mindent leírnak a nap alatt, kivéve azt, ami valójában találó lenne. Egyesek számára az Antikrisztus egy óriás, ha tesz egy lépést, az olyan messze van, mint egy egész háztömb, a másikoknak egy kémiai összetétel, amelybe az ember majd életet lehel vagy ad, ez legyen akkor a fenevad képe, amikor az ember elolvassa, mély levertség fog el bennünket belülről. A többiek a 666-os számot keresik a jeruzsálemi rendszámtáblákon, és valóban írva áll rajtuk a 666-os szám a rendszámtáblákon. Engem mindez, majdnem azt mondanám, hogy nem érdekel. Minket mindez nem zavar. A Biblia egyértelműen azt mondja, hogy ez egy ember száma. Nem egy számítógép száma, nem egy rendszámtábla száma, nem valami más dolog, hanem egy ember száma, és pedig a bűn emberének, aki uralkodik a föld királyai fölött. És akkor elfoghatna a félelem és a rettegés, de a Szentírásban olvashatjuk, hogy mi következik azután. De a Szentírásban olvassuk, hogy az Isten igaz tanúinak a vére mind, majd később a Jézus Krisztus tanúinak a vére kiontatott. Ábel vérétől Zakariás véréig. Ők valamennyien az igazságot hordozták. Ha elrendeltettünk arra, hogy az igazságot hordozzuk, akkor nem rejthetjük el a nekünk adott fényt a véka alá, hanem a gyertyatartóra kell legyen állítva. A gyertyatartó pedig a gyülekezet, és az Úr a világosság, és az ő kinyilatkoztatott ígéje, és ő jár a hét aranygyertyatartó között. Nem hallgat ekközben, hanem beszél, és az ő beszédét akarjuk hallgatni. Hadd vegyünk tekintetbe egy néhány íge szakaszokat. Kezdjük a Jelenések könyvének 5. fejezetével. Egyszerűen megdöbbentett, amint olvastam, hogy mi történik itt, mi zajlik itt le. Jelenések könyve 5. fejezete 11. verstől. Akkor oda néztem, és hallottam sok angyal énekét a trón körül, és a négy élőlény körül, és a vének körül. Számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt. Akik nagy hangon kiáltottak, méltó a bárány, aki hagyta magát megöletni, hogy hatalmat és dús gazdagságot, bölcsességet és erőt, tisztességet és dicsőséget, és magasztalást kapjon, magasztalásban részesüljön. És az egész alkotás, úgy az égen, mint a földön, és a föld alatt, és a tengeren, és minden, ami bennük él, vagy mozog, hallottam kiáltani, annak, aki a trónon ül, és a báránynak. Jár a dicséret, és a tisztelet, és a dicsőség, és a hatalom mindörökkön örökké. És a négy élőlény felkiáltott, amen. A vének pedig leborultak, és hódolatukat fejezték ki, imádták őt. Mi ismerjük az összefüggéseket, a pecsétek felnyitásáról van itt szó, a ma könyvről, amely be volt zárva, de a bárány méltónak találtatott arra, hogy kezébe vegye, hogy feltörje annak pecsétjeit, és kinyilatkoztassa azt, ami benne írva állt. Mi Isten kegyelméből ma méltatva lettünk arra, hogy meghallgassuk azt, ami eme kinyilatkoztatások által, vagy keresztül ismerté lett téve. Mi ma itt az első pecsétből részleteztük, hogy mindazok, akik az íge üzenetet a kijelölt időben, amelyben élnek, megkapják, annak teljes világosságában elfogadják azt, azok elpecsételtetnek a Szent Szellemmel is. És mindannyian erre törekszünk alapjában véve, hogy ez velünk és rajtunk is megtörténjen. Elfogadjuk, befogadjuk, elhisszük az Isten beszédét, mintha Urunk hangos hangját hallanánk itt előről. Isten a prófétákon keresztül, hogy az apostolokon keresztül, hogy az Ó vagy az Új Szövetségben Isten szava marad örökké. Élő, friss, hatékony, és mint egy kétélű kard úgy hatol át, amik elválasztja a lelket a szellemtől, a csontot a csontvellőtől. Dániel a következőket mondta a 2. fejezet 20. versében. Dániel 2 a 20. verstől. Tudjátok, hogy ő volt az az ember, akit a másik három férfival együtt el akartak kapni, és meg akartak semmisíteni. De aztán Isten az utolsó pillanatban kinyilatkoztatással felfedte a titkot, és megkímélte szó szerint az életüket. Itt pedig a következőképpen dicsőíti az Urat az ő imádságában. Így imádkozik, legyen Isten neve dicsőséges mindörökké, mindörökkön örökké, mivel egyszerre rendelkezik mind a kettővel, a bölcsességgel és a hatalommal. Ő az, aki megváltoztatja az időket és az évszakokat, aki királyokat elmozdít és királyokat állít, aki bölcsességet ad a bölcseknek és értelmet az értelmes embereknek. Ő az, aki feltárja a rejtett és titkos dolgokat. Ő tudja, mi van, vagy mi zajlik a sötétségben, és a világosság nála lakik. Nos, ezen még nem változott egyáltalán semmi. Ez még mind a mai napig így van. Most hallgassátok meg, mit tanúsít tovább. Téged, atyáim Istenét dicsőítelek és magasztallak, hogy bölcsességet és cselekvő képességet adtál nekem, és most kinyilatkoztattad nekem azt, amit tőled kértünk. Milyen csodálatos tanúságtétel. Istennél van a világosság, tőle származik a kinyilatkoztatás, ő napvilágra hozza azt, ami el van rejtve, és titokban van tartva, és megismerteti azt azokkal, akiknek rendeltetett. A 8. fejezetben a 16. verstől kezdve ez áll. Dániel 8. fejezet a 16. versétől. Csak remélem, hogy megértjük, felfogjuk, hogy itt nem Mózes vagy Dániel történetéről van szó, itt a te történetedről és az én történetemről van szó. Most a mi korszakunkról van szó, amelyben Isten egy prófétát küldött, hogy kinyilatkoztassa neki azt, ami el volt rejtve, és hogy világosságra hozza azt, ami homályban volt, vagy sötétségben volt. De mindezen dolgok a mi érdekünkben történtek. Mi részesülhetünk ezen dolgok visszaáramlott jutalmában. Hadd olvassunk itt a Dániel 8, 16 és 17. versét. Akkor hallottam egy férfi hangot az olaj fölött, amely hangosan kiáltott. Gábriel, nyilatkoztass ki ennek a látomást, vagy a jelenséget. Akkor ő odajött ahhoz a helyhez, ahol én álltam, és amikor megijedtem az ő közeledésétől, és arcra is borultam, így szólt hozzám. Vigyázz, emberfia, mivel ez a látomás az utolsó napokra utal. Milyen jó, hogy Isten ígéjét a kezünkben tarthatjuk, és rendelkezésünkre áll, hogy tudjuk, hogy amit tesz, amit hiszünk, az Isten ígéjében megvan írva. Voltak olyan dolgok, amelyeket Isten megígért és elrendelt az utolsó napokra vonatkozóan. Ezekről korábban nem lehetett sem prédikálni, és nem is lehetett őket megérteni, mert még nem jött volt el az idő erre nézve. Hadd olvassak fel ezzel kapcsolatosan a pecsétek könyvéből, szintén az első pecsétből. Itt van megírva a 35. oldalon, az utolsó bekezdésben, talán a 4 sort még hozzá, a pecsétek könyvének 35. oldalán. Mindazonáltal Isten kiváló emberei voltak, és felismerték a kor szükségszerűségét, amelyben éltek, és Isten felkente őket, és elküldte őket, hogy lebontsák ezeket a régi berögződéseket, de soha nem jutott el hozzájuk Isten teljes ígeüzenete átfogóan, mert ők egyszerűen nem voltak proféták, hanem reformátorok voltak. Isten mindezen nagyszerű emberei, akiknek teljesítményeihez mérten mi még vizet sem tudnánk nekik nyújtani. Ők megláttak bizonyos igazságokat, és közhírré is tették azokat. Azt hiszem, az egyik füzetben meg is írtam, Ha a kezdet nem lett volna megalapítva, akkor nem lehetett volna fejlődés sem, folytatása sem annak. A kezdetek szükségesek voltak, sőt, még a reformáció kitörése előtt is sokan, akik újra kezdeni akartak, mágián vesztették életüket. De aztán eljött és ütött az Isten órája is. Ezek az emberek nem voltak proféták, ők nem éltek egy profétikus korszakban még. Mi azonban egy profétikus korszakban élünk. Ezért kellett Istennek elküldenie egy profétát, és ezáltal a profétikus íge a gyertyatartóra lett állítva, amely már most fényes világosságként ragyog egy sötét helyen. Amaz emberek nagyszerű emberei voltak Istennek a maguk idejében, akiknek az volt a feladatuk, hogy továbbítsák az ígét. Mindazonáltal ők nem voltak proféták, és a teljes íge nem jutott el hozzájuk. Ha van közöttünk valaki, aki még mindig egy egyházi közösséghez tartozik, legyen az evangélikus, legyen az bármilyen más jellegű, vagy ami a kettő között van, az összes fejleményekről, amelyekről valóban tájékoztva lettünk, nem mondunk senki ellen semmit, csak azt valljuk, hogy Isten nem állt meg. Isten munkája folytatódott, és folytatódik, és folytatódik egészen a mi napjainkig. Nem tehetünk róla, hogy mi most élünk, de felelősségünk van abban, hogy az íge teljesen átfogóan, nem csak a féligazság, vagy az egynegyedes igazság, hanem a teljes igazság, a teljes megváltás, minden vissza kell legyen térítve a végen, és vissza kell legyen vezetve minden a tökéletességhez, ami Istenünk kegyelme által. A részmunka a múltból a tökéletességbe kell, hogy átmenjen vagy torkoljon, mégpedig Isten kegyelméből rövid időn belül. De bátran megvallhatjuk ma, hogy abban az időben élünk, amelyben a teljes kinyilatkoztatás adatott Isten teljes ígéjéről átfogóan. Semmi sincs többé elfátyolozva. Isten kegyelemből mindent kinyilatkoztatott. Azok az emberek, Isten nagy emberei, akik nagyszerű munkát végeztek, vagy Isten rajtuk keresztül, de a teljes ígeüzenet nem juthatott el hozzájuk. Márpedig az apostolok cselekedeteinek 3. fejezetében a jól ismert visszatérítésről áll írva a 20. és 21. versben. Itt írva áll az apostolok cselekedetei 3. fejezetében, a 20. és 21. versében, hogy az Úr jelenlétéből elérkezzen a felüldés ideje, és hogy elküldhesse nektek Jézust, akit felkentként, mesiásként lett elrendelve számotokra. Őt azonban be kell fogadjon az ég mindazon dolgok helyreállításának az idejeik, amelyeket Isten az ő szent prófétáinak szája által hirdetett az idők kezdetétől fogva. Hányszor hangsúlyoztuk már, Jézus a mennyben vár addig, amíg minden vissza nem lesz térítve, és vissza lesz állítva az ő eredeti isteni állapotába. Isteni rend, isteni hatalom, isteni csodák és jelek, mindez visszatérítve és helyreállítva Isten igéje szerint, és igenis, akkor Jézus újra eljöhet, hogy egy rendezett gyülekezetet, egy felkészült menyasszonyt vegyen magához a dicsőségbe, akiket minden zűrzavarból, minden összevisszaságból kiragadott, most már csak egy dologból hiszünk és hisznek, és ez az Isten ígéje. Nem örvendeztetem meg benneteket, hogy most beteljesedve látjuk a Szentírás eme szavait? Ha az Úr ma itt állna, azt mondaná, ez az írás a ti szemeitek láttára a ti napjaitokban, ti szemeitek előtt beteljesedett. Isten ígéje, a szent írások nem csak, hogy beteljesednek a szemeink előtt, hanem beteljesednek bennünk, és rajtunk keresztül is be fognak teljesedni. A 34. oldalon ezt olvassuk a gyülekezeti korszakok könyvében, valamivel a felénél lentebb. Látjuk itt a gyülekezeti korszakban a Szentírás szerint, hogy ígéretet kaptunk a szellem visszatérésére a végidő előtt. Valóban így van ez? Az ő természetéről fogjátok felismerni őt. Ő nem fog egy további gyülekezeti korszakot bevezetni. Úgy, ahogy Luther, Wesley vagy bárki más tette, ő nem fog újabb gyülekezetet alapítani, vagy kezdeni, mert további gyülekezeti korszakok nem lesznek többé, nem következnek, nem lesz több. Ő néki fel kell lépnie ellene. Álljunk meg itt egy kicsit. Ezek a szavak kifejezetten átjárnak engem csontomig és vellőmig. Jó néhányszor hallottátok már a számból, hogy mi lett hozzám intézve 1962. április 2-án. Ugyanakkor az is ki lett határozottan mondva nekem, hogy ne alapítsak helybeli gyülekezeteket. Félre lettem értve ebben, de észrevettétek-e, amit Branham testvér mond itt a szellem által indítatva, ő nem fog új gyülekezetet alapítani. Akartok-e hallani egy példát az utóbbi időkből? A férfi, akit megemlítettem, személyesen ismertem. Jelen voltam ott az összejövetelein. Soha nem kellett volna helyi gyülekezeteket alapítania. Előtte áldás volt, és mi van ma? A legrövidebb időn belül egy nagyon feszes szervezet és hadiközpontot hoztak létre, amely meghatározza, hogy ki jön és ki megy, ki beszél vagy ki hallgat. Pontosan úgy, mint bármelyik más gyülekezetekben. És a Jelenések 17. fejezetében pedig az áll, hogy az egyik a nagy parázna, a másik pedig az ő lányai. Hányan útra indultak, hogy kimenjenek Rómából, de ugyanakkor magukkal vitték Rómát is, és újból felemelték Bábelt maguk között. A napok végén Isten gondoskodott arról, hogy ne alakulhasson ki egy új közösség, vagy hitfelekezet, vagy vallásfelekezet. Ők ugyan megpróbálhatják vitatkozni és osztozkodni fognak. Nem lesznek sikeresek ebben a kérdésben, mert hiszen ebből az utolsó ébredésből nem fog előjönni egy új felekezet, hanem valami új, és ez lesz Isten utolsó és leghatalmasabb munkája az elhívott elkülönített gyülekezetben, hiszen éppen erről van szó ezekben a napokban. Emberi szempontból mindez érthető. Mindenki a zöld asztalhoz szeretne ülni egyszer, és mindannyian azzal az ürüggyel mennek oda, hogy meg akarják gyógyítani Babilont. Pedig ők maguk is halálos betegek ennél fogva. Jeremiás prófétánál van egy ígehely azokról, akik valóban meg akarták gyógyítani Bábelt. Ez képtelenség, lehetetlenség, mert el van átkozva a gyógyulás reménye nélkül. Csak egyetlen isteni ígeüzenet létezik, mégpedig ez, ti, én népem, gyertek ki közülük. Különültsétek el magatokat, tisztátalant ne érintsetek. Természetesen, amikor a világhírű pünkösdi bácsi odament, és megcsókolta a gyűrűt, és letérdelt előtte, és hagyta, hogy meg legyen áldva, nem volt tudatában annak, mi történik vele. Oda akarta vinni a pünkösdöt. Nem hangzik rosszul, ugye? Tulajdonképpen nagyon jól hangzik, ha csak el lehetne juttatni pünkösdöt valahova, ha el tudnám juttatni pünkösdöt a moszkvai kormányhoz, még magam is elmennék oda. De képes-e egy ember ide-oda vinni a pünkösdöt? Pünköstkor az égből morajlás hallatszott és szállt le a mennyből. Senki nem állt fel a szószékre, a morajlás vagy az zúgás fentről jött. A szellem felülről érkezett, az új élet felülről érkezett, az erő is felülről érkezett. És ugyanez fog megtörténni most a végen is. Jeremiás 51. fejezetének a következőket ismerteti meg velünk. A Jeremiás 51. fejezete a 7. verstől. Egy aranypohár volt Babilon az Úr kezében, amely megrészegítette az egész földet. Az ő borából ittak a nemzetek, ezért a nemzetek elvesztették az ő eszüket, őrültként viselkedtek. Avagy nem mondta-e meg előre Branham testvér kijelentve azt, hogy a végen az emberiség olyan lesz, mint egy bolondok háza? Elmezavarodott emberek, akiket gonosz szellemek szálltak meg, és már nem tudják, mit csinálnak. De a csúcs még csak most jön. Hadd olvassuk a 8. és a 9. verset, talán még a 10. verset is. Hirtelen Babilon összeomlott és megsemmisült. Sirassátok a várost, szerezzetek balzsamot fájdalmaira, vagy fájó sebeire. Talán még lehetséges a gyógyulás. Ez az, amire néhányan kíváncsiak voltak. Talán ott még mindig van gyógyulás, talán valamit elérhetünk ott. Talán a gyógyulás még mindig lehetséges. Kérem, figyeljetek jól tovább. Meg akartuk gyógyítani Babilont, de nem volt gyógyítható. Hagyjátok magára. Istennek legyen hála, mondja Rusz testvér. Itt folytatódik. Hagyjátok magára. És itt jön. Hagyjátok magára. És még egyszer. 9. vers B. Mert az égig ér az ítélet a város felette, és felhőkig éljen. Hadd vonuljunk el, kiki a maga hazájába, mert az égig ér a város ítélet, és felemelkedik a felhőkig. Az Úr napvilágra hozta a mi ügyünk igazságosságát. Gyertek, hirdessük! A Sionon az Úrnak, ami Istenünknek uralkodását, vagy végzéseit. Itt két dolgot kapunk egymással szembeállítva. Babilon, majd a Sion. Néhányan meg akarták gyógyítani Babilont, akik meg akarták gyógyítani Babilont, és bár csak tartoznának azok közzé, akik majd meghallják a felhívást, hagyjátok vissza magára, vonuljatok ki onnan, térjen vissza mindenki oda, ahonnan jött. Majd térjetek vissza azután a Sionra, és ott legyetek tanúi Istenetek cselekedeteinek, az ő végzéseinek. Én hiszem, hogy Isten valami csodálatos és nagyszerű dolgokra készít fel minket. Babilon sokakat még megrészegített, de Isten ígéje, amely ebben az időben ki lett nyilatkoztatva, sokakat kijózanított. Isten elküldte az ő ígéjét, és meggyógyította, egészségesekké tette őket. Egy Isten ígéje nélküli gyógyulás nem létezik. És mindazok az emberek, akik azt hiszik, hogy a karizmatikusságukkal és a szellemükkel valamit képesek lesznek elérni, a szellem akár Isten szelleme is lehet, amivel el akarnak érni valamit, de ha nem az Isten ígéje az, ami hirdettetik, akkor egyáltalán semmi sem történik. A szellem lebegett a mélység fölött, és semmi sem történt, de amikor Isten megszólalt, akkor létrejött, előállt, akkor a szellem és az, ami elhangzott, ami ki lett mondva, előhozta, létrehozta a mondottakat. Isten szólt, és azonnal fennálló lett. Ő parancsolt, és létrejött, előjött. Isten mindig elküldi az ő szavát. Így áll írva az Ézsaiás próféta könyvében. Isten elküldte az ő szavát, és meggyógyította őket, és azt mondja, az a szó, az az íge, amely az én trónomról indul ki, nem tér üresen vissza, hanem megvalósítja azt, amire Isten elküldte azt. Lehet, hogy néha azt gondoljuk, hogy ez olyan sokáig tart, és ennél fogva olyan nehezen fogjuk fel. Az előrehaladásunk olyan lassú nálunk. Bízzuk ezt Istenre, ne panaszkodjunk, és ne zsörtölődjünk, adjunk inkább hálát Istennek, hogy meghallottuk az ő szent hívását, és jöjjünk ki, hadd jöjjünk ki teljesen mindenféle Bábelből, és térjünk vissza a Sionra vissza, és ott hirdessétek az Úrnak, ami Istenünknek munkálkodását. Hadd olvassuk itt még tovább, a 34. oldalon az alsó három sort. Amikor ezt létrehozta, nem állt szándékában egy felekezetet alapítani, mert a Laodicea gyülekezet korszaka az utolsó korszak, időszak. És a küldött, vagy a hírnök, a hetedik angyal, a hetedik, és ezzel a hetedik gyülekezeti korszak utolsó küldöttje. Most emlékeztetve vagyok a számos telefonhívásokra, a prospektusokra, amelyek úgy lettek elküldve hozzám, mint a nyolcadik küldöttől. És el tudjátok magatoknak képzelni, hogy hogyan reagál az ember ilyen pillanatokban. Voltaképpen csak hét gyülekezeti korszak létezik. Csak hét küldött, vagy hírnök, és az egyik testvérnek azt kellett mondanom, talán később írtam is felőle, hogy az Úr kezében csak hét csillag volt látható, és a hét csillag a hét gyülekezet angyalai voltak. És akkor azt kellett mondanom a testvérnek, hogyha van egy nyolcadik is, akkor azzal kell szembesítselek téged, hogy az nem az Úr kezében van. Az amen nem volt elég hangos. De hiszen nem mondtok amment annak, aki itt elől áll, az igazságon keresztül megvalósuló tisztán látásról van szó. És én hiszem, hogy Istennek vannak olyan emberei a Földön, akik az isteni igazságon keresztül isteni tisztán látásban részesültek. És az Úr azt mondja, mindazok, akik az igazságból valók, hallják az én hangomat, az én szómat. Mennyi üzenet került még napvilágra, és ezek mind nem Istentől származtak, vagy származnak. Mindegyik a végidők egyetlen isteni üzenetének a lemásolása és értelmezése. Mindannyian, akik azt akarják mondani, amit Branham testvér is már mondott, de nem kell önmaguknak mondannuk, vagy megtenni, hiszen ő hangosan és egyértelműen beszélt, meghallgathatjátok a kazettákat, és elolvashatjátok a prédikációkban. Azt is megállapítottuk az évek folyamán, hogy amikor az emberek csak hallgattak és olvastak, áldásban részesültek, és a tisztánlátástól a tisztánlátáshoz lettek vezetve. Egy szív és egy lélek, egy bensőséges kapcsolódás egymáshoz, vagy egymás között, de aztán, amikor a testvérek elindultak ide-oda az otthonokhoz járkálni, és elkezdték híresztelni az úgynevezett új kinyilatkoztatásokat, zűrzavar keletkezett, megosztottság, gyűlölet és minden ehhez kapcsolódó dolog, vagy kísérő tüneményei ennek. Hadd ragaszkodjunk Istenhez és az ő szavaihoz, és pedig mind végig, amíg Jézus újra el nem jön. Ezt is mondtam már korábban, hogy az ételt nem kell megrágni senkinek, csak fel kell tálalni, és aztán mindenki eszik és iszik abból, amit Isten készített nekünk, vagy rendelkezésünkre állított. Nem egyik tanítja a másikat, hanem mindannyian Istentől lesznek tanítatva az íge hirdetés alatt Isten szelleme által. Tehát az utolsó küldött, vagy üzenethozó volt a hetedik, és utána senki nem jön több. De a vég még nem érkezett egészen el. Isten elvette a hírnököt, de meghagyta nekünk az íge üzenetet, és a ránk hagyott íge el fogja végezni azt, amire Isten küldte azt. Ezt higgyétek el, mert nem volt hiába való. A továbbiakban ez állít. Ő az az ember, aki a Szent Szellem által feltárja mindezeket a titokzatos dolgokat. Le fogja leplezni mindezen titokzatos dolgokat. Nem valaki, aki most jön hátulról, hanem a hetedik küldött, a hetedik üzenethozó feltárta az összes titokzatos dolgokat. Csak meg kell hallgatnunk, el kell olvasnunk, és el kell hinnünk. Hadd olvassuk tovább a 30. oldalon. Itt az áll az Antikrisztusra való hivatkozással, és persze a győztesekkel kapcsolatban is. Olvassunk körülbelül a közepéről. Mi mindannyian, akik keresztények vagyunk, tudjuk, hogy Isten megesküdött Dávidnak, hogy feltámasztja Krisztust, hogy az ő trónján fog ülni, és hogy örökkévaló királyságot alapít neki itt, ezen a földön. Igen, ő meg is tette, és Jézus azt mondta, az, aki legyőzi az Antikrisztust és a világ minden egyéb dolgait, az velem együtt fog ülni az én trónomon, úgy, ahogy én is legyőztem, és leültem az én atyám trónjára. Tehát, amikor eljön ez az idő, győztesekként fogunk visszatérni az Úrral, és uralkodni, és mi győztesekként, és uralkodni, és kormányozni fogunk vele együtt. A menyegzői lakoma után, igen, vele együtt lejövünk, hogy aztán az ezer éves királyságot vele együtt töltsük itt, ezen a földön. És ez az ígéret ismét csak a győzteseknek szól. Isten meg fogja adni nekünk a kegyelmet. Elsősorban feltárja előttünk, hogy mit kell leküzdenünk, mit kell legyőznünk, másodszor pedig erőt ad nekünk arra, hogy le tudjuk győzni azokat. És valaki megkérdezte tőlem, vagy azt mondta, bár csak ajándékba kapnánk az Isten erejét, hogy felszárnyalhassunk, felemelkedhetnénk. Az ígéret Isten ígéjében megadatott nekünk. Nekünk fel kell szárnyalnunk valóban, és új szárnyakat kell növesztenünk, hogy felemelkedhessünk a levegőbe, és láthassuk azt, amit a próféták is láttak, és hallhassuk azt, amit ők hallottak. Ugyanazzal az isteni tisztánlátással, amiben ők is részesültek, semmiféle kérdőjel nélkül, maradéktalanul. Végül is a jelenések 3. fejezetének 21. versében ez áll. Aki győzni fog, velem együtt fog ülni majd az én trónomon, amint én is győztem, és atyám trónjára ültettem magam. A mennyei trón az Isten trónja, az atya trónja, amikor az Úr leül itt a trónra, mint Dávid fia, elolvashatjuk a Máté evangéliumában, hogy eljön az Úr, és úgy fog eljönni, mint az emberfia, és leül az ő dicsőségének trónjára. Így van megírva. Nekem csak néha szükségem van az angol nyelvű Bibliára. A Máté 25. fejezetének 31. versében ez áll. Amikor pedig eljön az emberfia az ő dicsőségében, és vele együtt az összes angyalok is, akkor az ő dicsőségének trónjára fog ülni. Ebben az összefüggésben kell ezt a kijelentést értelmezni, nevezetesen a menyegzői vacsora után, amikor az Úr újra eljön, hogy uralkodjon az öveivel. Szeretteim, Isten ma már olyan hatalmasan megáldott minket, hogy nem kell többet mondani semmit. Csak még egy dicséret szálljon fel szívünkből Isten trónjához, szívünk mélyéből. Isten összegyűjtött minket, elhívott minket, egy nagyon különleges célra hívott össze. Mi sem tudtunk volna semmit, nem hallottunk volna semmit, nem is láttunk volna semmit, de Isten gondoskodott arról, és ezért nem létezik ember, aki dicsekedhet. Aki pedig dicsekedni akar, az dicsekedjék az Úrral. És ezt fogjuk most megtenni, mert azt olvastuk a kezdet kezdetén, hogy az egész teremtés az égen és a földön, a tengerben és minden, ami bennük van, dicsérte és dicsőítette magasztalva Istent, Ma mi vagyunk azok, akik csatlakozhatunk és ráhangolódhatunk Isten eme dicsőítésével. Higgyétek el, Isten nagy dolgokat tett itt rajtunk vagy velünk, és a porig megalázkodva adjunk hálát és dicséretet, mégpedig abban a névben, amely minden név fölött áll, az Úr Jézus Krisztus nevében, ami Urunk nevében. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk együtt. Ismét arra kérem Rusz testvért, hogy imádkozzon. Hűséges Istenünk, a mi szívünk mélyéből, köszönjük neked, Uram, meghatódtunk, Uram, a szíveink lángra lobbantak, olyan hálásak vagyunk, Uram, mindezekért a dicsőségesek ígéretekért, hogy messzebbre láthatunk, Uram, mint egy televízió bármit is képes megjeleníteni. Én, Istenem, láthatjuk mindazt, amiről azt mondtad, hogy el fog jönni, be fog következni. Milyen csodálatos, Uram, milyen dicsőséges. Nem tudjuk szavakkal felöltöztetni, kifejezésre juttatni, de kérünk, Uram, fogadd el a dicsőítést, fogadd el a magasztalást mindnyájunk szívéből, mindnyájunk ajkából, szájából, Uram, mert te tettél méltóvá arra, hogy halljuk ezeket a szavakat. Nem lett volna feltétlenül szükséges, más embereket is vehettél volna magadnak, de te tettél minket méltóvá arra, hogy itt álljunk előtted, hogy elfogadjuk, amit mondtál. Ó, Uram, milyen kegyelem! Hányszor, Uram, hányszor fogsz még beszélni? Én, Istenem, mi tudjuk, hogy ennek megvan a célja és értelme, és ezért beszélsz. Uram, senki ne menjen tovább úgy, ahogy eddig az óráig ment, hanem hadd vegye tudomásul, hogy ez a döntés pillanata. Ó, Uram, fogadj el mindnyájunkat olyanoknak, amilyenek vagyunk. Így jövünk a te színed elé. Uram, mi sem vehetünk magunktól semmit, te vagy az, aki megadod azt, amire szükségünk van. Halleluja, glória, te dicsőséges nevednek. Uram, ha nem adod az élet szavait, még imádatra se vagyunk képesek, akkor nem is tudunk imádkozni. De Uram, köszönjük neked, hogy kegyelmes voltál irántunk egészen eddig az óráig. Egészen eddig a pillanatig. Ó, Uram, fogadd el a dicséretet, és a hálaadást, és a dicsőséget. Halleluja! Uram, tekints le a te népedre, amint itt állunk te előtted, a te juhaid hallják a te hangodat. Ó, Uram, és te friss legelőkre vezeted őket, legelteted őket az élet vizének forrásainál itatod őket. Halleluja! Dicsérjük a te nevedet. Annyira örülünk, Uram, annyira örülünk minden csodálatos szavaidért, mindazért, amit ezekben az órákban mondtál. Csodálatos módon szóltál hozzánk, és továbbra is szólni fogsz hozzánk, Uram, még az új évben is, még holnap is. Uram, ha összejövünk, meg fogsz áldani minden kérésünk és elvárásainkat felülhaladóan. Köszönjük neked, halleluja, halleluja, az Úr Jézus nevében, amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Ó, Istenem! Talán újra elénekeljük a kórust, vagy a refrént, csak Jézusnak adjuk a dicsőséget, vagy a tiszteletet. Csak Jézust részesítjük tiszteletben, és hirdetjük az ő szeretetét, Csak Jézusnak adjuk a tiszteletet, és hirdetjük az ő csodálatos szeretetét. És most angolul. Amen.